tulajdonképpen ma Magyarországon bármelyik bor megjelenik, ugye kötelező a forgalomhozatali engedély, minden bor jó. De hogy a fogyasztó miért az én boromat vegye el a polcról, itt jön be a megjelenés. Tehát amikor valaki egy Dubic borra ránéz, akkor pontosan tudja, hogy én mit szeretnék közvetíteni a Mátrából. Mint említettem, 10 000-ek járnak a Mátrában túrázni, ezért ez egy egyenes út, ez egy túrajel. Tehát gyakorlatilag látszódik rajta, hogy egy egyenes út van, és akkor ugye jött a kedves fogyasztó, és akkor mondta, hogy oké, jó, de akkor ez hétfő, kedszer, de a csütörtök péntek, tehát bestandolta. És a végén, borkóstoló után, amikor lehet vásárolni, kik az elsők, akik ott állnak, a férfiak, és azt mondják, nem nekem lesz, a feleségemnek, az anyósomnak és az édesanyámnak.
Minden palack bor történetet mesél a fogyasztójának. Rövidet vagy hosszút, mélyrehatót vagy vicceset. De egy biztos, csordultig vannak szenvedéllyel. Ha érdekel a borok, a borászatok világa, és kíváncsi vagy, hogyan lehet egy pohár bor nem csak az élvezet, hanem az önkifejezés eszköze is, akkor jó helyen jársz. Beszélgető partnereink borászok, üzletemberek és szakértők, akik mesélnek elkötelezettségről, necces helyzetekről, tippekről, salesről, marketingről, kreatív gondolatokról, na meg persze műhelytitkokról is. Ez itt a Palackozott Mesék, Szüretlen Történetek, az Országos Bortúra podcast sorozata Bence Szonyával.
A Palackozott Mesék, Szüretlen Történetek podcast mai beszélgető partnere Dunai Ágnes. Sok szeretettel köszöntöm, Ági, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A mátrai borvidékről érkezett, és a Dubic borászat tulajdonosa, ügyvezető, igazgatója és szíve-lelke a borászatnak.
Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon nagy megtiszteltetés is arom számomra, hogy beszélhetek magáról a borvidékről, a borászatról, a szőlőről, a borról, hisz a mi cégünk egy olyan borászat, ami abszolút de magába foglalja a 21. századi mai magyar borgazdaságnak csinyát-vinyát, jó oldalát, rossz oldalát, tehát mindent lehet érinteni, és mindenről lehet beszélni. Tulajdonképpen a rendszerváltás után Magyarországon villány volt az, amelyik borvidék megtanította a magyar borfogyasztókat a bor értésére, főleg vörösbor értésére, és gyakorlatilag, és a vörösboros borvidékek jöttek utána, Szekszárd, Eger, Sopron, és hát a Balatonon is van ugye vörösbor, és gyakorlatilag ezek a borvidékeket tanulta meg a magyar borfogyasztó. Közben eltelt közel 30 év, és azt vettük észre, hogy egy kicsit a vörösbor irányából, nem csak Magyarországban, hanem a világban is, egy kicsit eltolódott már a fehér borok világába a fogyasztóknak az érdeklődése, ami számunkra egy nagyon kedvező dolog, hisz a Mátra borvidék az fehér boros borvidék egyértelműen, és a brendet épített vörösboros borászatoknak hisznek a fogyasztók, és ha leveszik az ő brendjükkel egy fehér bort, akkor talán megismerik azt, vagy megtanulják a fehér borok világát. De hát ez egy hosszú történet tulajdonképpen, mert a mátrai borvidék az egyrészt Magyarország legnagyobb hegyvidéki borvidéke, sokan nem tudják. Míg Vinaj-Szekszárd 2500 hektára rendelkezik, addig Tokaj 5500, Eger 4400, és a mátrai borvidék 6500 hektár szőlővel rendelkezik. Fehérboros borvidék 75% a fehér szőlő, 25% a kék szőlő, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy mi nem tudunk szép rozékat készíteni, vagy vörösborokat, csak teljesen más stílusú karakterű termékeket tudunk előállítani, és nagyon fontos az, ugye Magyarországon 22 borvidék van, és mindegyik borvidék más-más karakter, stílus tud akár ugyanabból a szőlőfajtából készített bornak is adni, hisz az ottani mikroklíma, talajadottság, technológia, ugye mivel a borászat elkészíti azt a bort, határozza meg tulajdonképpen a borvidéknek a adottságát. És azért, mert hogy a magyar borfogyasztó csak ezeket a rendet épített borvidékeket ismerte meg, ez nem jelenti azt, hogy jelen esetben a Mátra borvidék nem tud olyan fehér bort készíteni, ami akár egy nagy nemzetközi világversenyen nem tudja elhozni a sampion arany ezüstérmet.
hogyha már arról volt szó, hogy hogyan kell felépíteni úgy egy borvidéket, hogy a fogyasztókhoz is eljusson, és sokkal nyitottabbá váljanak akár a fehérborok, vagy a reduktívabb tételek felé, vagy akár azt is tervezdék, hogy mondjuk egy borvidékre ellátogatnak, és nem csak borkóstolót vesznek igénybe, hanem mondjuk kirándulnak is a környéken, és több napot eltöltenek a csodálatos borvidéknek a látnivalóival, akkor hol tart ebben most Mátra?
Mindig azt szoktam mondani példaképpen, és lehetne utána csinálni, amit Villay megcsinált 30 évben ezelőtt, ők elhitték azt, hogy abból a kis vidéki városból, vagy faluból tudnak világszínvonalú a termékre világszínvonalú hírnevet elővarázsolni, és ők elhitték azt, hogy összefogtak 5-6-an, hogy ők együtt tudnak megjelenni. És tulajdonképpen ma már kevés az, hogy együtt gondolkodunk, ma már nagyon-nagyon magas marketing értékeket kell hozzáadni, ez mind pénzben mérhető, mind pedig összefogásban mérhető, és tulajdonképpen a mátrai borvidék, az itt élő szőlészek és borászok mindig is egy nagyon egyrészt meghatározó szerepe volt a megélhetésnek, ugye az századfordulón alakult meg a mi pincészetünk is 1906-ban, tehát itt rengeteg embernek volt szőlője, a második világháború előtt is, és a második világháború után is, tehát a szocializmusban is minden családnak volt egy kis gazdasága, szőlőterülete, ahova kiment a napi munka után kapálni, és ez egy ilyen jó mondás, hogy a szület után egy zsigulira be tudtak fizetni, bár önöknek ez még nem jelent semmi, de 80 ezer forintért zsigulira be tudtak fizetni, tehát ez egy ilyen szlogen, hogy fú, annak az idejében, és akkor jött a rendszerváltás, mivel rengeteg szőlőnk van, és ezek a kis családi pincék továbbra is megmaradtak, és művelték a szőlőjüket, el tudták adni a termést, de viszont nem volt számukra fontos az, hogy borászatokat hozzanak létre, ezért gyakorlatilag teljesen kivaradtunk a rendszerváltás után a belföldi palackos borpiacról, mert nem csomagolták be a terméket, nem készítették el, nem adták el, hanem eladták a szőlőt, és azok a borászatok pedig, azok hát egyrészt exportálták abban az időben, azért még a szocializmus után vagyunk, tehát meg volt nekik a piacuk, és gyakorlatilag ez az oka annak, hogy nem jelentünk meg. Én 2016 óta vagyok a belföldi palackos borpiacon, és onnan indul tulajdonképpen a csomagolásunk, és még mindig kevés ez az idő. Tehát még mindig nagyon kevesen ismerik azt, hogy Mátra, és körülbelül most is a piacon olyan 5 pincészet van. Holott 430 egyszer is tett adóraktárja van a borvidéknek, tehát ennél foglalkoznak még szőlőműveléssel és borkészítéssel, és egy második generációs társaság is fölnőtt tulajdonképpen, akik viszont nagyon sokan ebből élnek, ebben gondolják a jövőjüket, ugye szülőterületük van, borászatot hoztak létre, de még mindig kevés, mert a legkevesebb befektetés még az a marketing befektetés. Tehát ők még, ugye szoktuk azt mondani, hogy még a traktoron ülnek, tehát művelik a szőlőt, készítik a bort, becsomagolják, de még mindig nagyon kevés a pénz arra, hogy ezt meg tudjuk jeleníteni a fogyasztók felé. Vannak összefogások természetesen a 20 év alatt, mióta én itt dolgozom. Én próbáltam példaértékkel megmutatni azt, hogy mit végeznek a másik borvidéken. Én bortermelőit hívtam meg, és egy példát mutattunk borkóstoló alatt, hogy honnan indultak, hova érkeztek. Volt különböző marketing összefogás is, amikor ugye arra megvolt a megfelelő pénz, és 2020-ban hoztuk létre a My Mátrát, ami együtt gondolkodás, az illatos fajtáknak a házasításából termékleírásba szabályozva, de a pénz az még mindig kevés erre, úgyhogy kevés borászat tudott ebbe a My Mátra világába belelépni, és hát nem tudom, hogy mi lesz a jövője, mert ugyanakkor ahhoz, hogy a fogyasztóhoz is eljusson, legalább 10-15 pincészeknek kéne egyszerre a termékét bemutatni és megmutatni, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Mit lehet a Mátrai borvidéken meglátogatni, vagy milyen turisztikai attrakción, ugye ezt így mondjuk hivatalosan lehet megjeleníteni. Gyakorlatilag egy 2 milliós fővárostól egy órányira van egy 1014 méter magas hegy a Kékes, és 10 000-ek járnak hétvégeken túrázni, bicikli, gyalogtúra, minden túra. Most volt például hétvégén 3 000 résztvevőben a Mátra túra, tehát egyszerre megjelenik nagyon sok tömeg, és egyszer valaki eljut csak egy napra, és megérezt azt a feelinget, hogy mit tud a Mátra nyújtani. Ugye 4 évszakos borvidéknek is mondjuk, hisz lehet télen, nyáron, tavasszal összel is érkezni a Mátrába, és tulajdonképpen a szállás lehetőség is a rendszerváltás után újra gondolták, újra gombolták, és vannak 4-3 csillagos szállodáink. Ez egyre szélesebb körben van Felső Mátrában, de a borvidékünkön is nagyon sok és egyre több ilyen kis családi panziók jelennek meg luxus kivitelbe, ahol szoktam följárni borkóstolókat tartani, tehát egyenőre még mondhatnánk azt, hogy kialakulóban van, de ha egyszer valaki ezt a feelinget megérezte, és megtapasztalta, akkor egészen biztos vissza fog térni a Mátrába, hisz a szocializmusban azért mondom azt az időszakot, mert abban az időszakban rengeteg szakszervezeti beutaló volt, tehát nagyon sokan jöttek a Mátrába üdülni, és akkor ugye kóstolták akkor ott előkészített borokat is. A Balaton után ide lehetett a legnehezebben beutalót szerezni. Tehát ez mindig és a mai napig is tulajdonképpen nagyon sokan látogatnak el a Mátrába hétvégeken is egy kis kikapcsolódásra, felüldülésre, meg hát a levegő gyakorlatilag nem is sokat számít.
Ejtettünk szót arról, hogy nagyon fontos a marketing, nagyon fontos az, hogy milyen palackkal találkozik a borkedvelő, és talán a címke az, ami a leginkább, a legrövidebb utat teremti meg, úgymond a termelő, tehát a bort készítő, és majd pedig a poharakban a bort fogyasztó között. És az is szóba került, hogy 2016-ban történt a borászat életében egy nagy változás. Ez ugye több szinten is megmutatkozott, de hogyha azt nézzük, hogy ekkor alakult ki a borászatnak egy új arculata, akkor ez milyen lépcsőfokok mentén alakult így, és milyen célt tűzte ki maguk elé?
Ezt meg kell említenem, hogy előtte levő 10 év alatt mi olyan terméket állítottunk elő, ami világpiacra értékesítettük. Tehát megtanultuk a világ borpiacán lévő brandet a borkészítésben, és 2016-ban sikerült egy kereskedőházhoz bekerülnünk, nem volt könnyű mutatvány. Ma Magyarországon 6900 pince van nyilvántartva, és ebből csak 142 az a pincészet, amelyik 1000 hektorral több bor készít. És ugyanaz a 2-300 pince jelenik meg a polcokon, hogy a többiek hova értékesítenek, nem tudom. De lényeg az, hogy nagyon nehéz bekerülni kereskedőházakhoz, azok főleg abban az időben még multikhoz is szállítottak be, de ma már inkább gasztronómiába, éttermekbe, szállodákba értékesítenek, és ők abszolút de semmiféle marketinget nem vállalnak fel. Tehát ők azt bevették, megállapodtunk az árba, az értékesítési árba, és innentől kezdve a sorsára van hagyva tulajdonképpen a termék, és majd ha a fogyasztó leveszi a polcról, és gyors forgalmi sebességgel működik, akkor ugye visszarendel, és ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat, és tulajdonképpen a Magyarországon bármelyik bor megjelenik, ugye kötelező a forgalmahozatali engedély, minden bor jó, de hogy a fogyasztó miért az én boromat vegyen a porcról, na itt jön be a megjelenés. Általában Magyarországon nagyon homogének a címke családok, és ha nem ismerem azt a terméket, vagy nem brendet akarok vásárolni, amit már megszoktunk 30 év alatt, akkor én mindenkinek azt szoktam ajánlani, hogy természetesen a palacbor az egy művészeti alkotás. Tehát az első esztetikailag, hogy tetszen az a címke. Ha mondjuk a dubicborok esetében, ha megjegyzem egyszer, vagy megtanulom azt a jelölési formát, megjelenést, ami ugye a címkéinken megjelenik, akkor mindig azt szoktam ajánlani, hogy vegyük le a polcról a bort, nézzük meg a hátcímkét, mert azon tulajdonképpen a 2012-es brüsszeli borstörvény az kőkeményen rajta van. És akár ugyanazzal az ár-érték arányból, akár egy magasabb minőségű bort is tudok választani, ha nem ismerem a borászatot magát, tehát a fajtát nem tudom, de tulajdonképpen, ha egyszer a jelöléseket egy tea délután alatt megtanulom, akkor ugyanazért a pénzért akár jobb minőséget is tudok választani. Tehát nem, természetesen nem azt kell elolvasni, hogy most fehér húshoz fehér bort, vörös húshoz vörös bort, hanem azokat a brüsszeli bortörvényi termékleírási kategóriákat, amikkel nekünk ma Magyarországon dolgozni kell, azok mind rajta vannak a hátcímkén. És ha ezt egyszer megtanuljuk, akkor tulajdonképpen nyert ügyünk van, mert amit a borászat fontosnak tart, és amilyen minőségben forgalomba hozza, az már egyrészt minősíti a borászatot is, másrészt pedig el kell hinni azt, hogy ha ebbe a magas minőségben hozza forgalomba a borászat, akkor az biztos, hogy rengeteg időt, pénzt, energiát szánt arra, hogy ezt a terméket a fogyasztó asztalára tegye. A címkéinknek a formavilágáról azt kell tudni, ez több marketing csapatnak volt az együtt gondolkodása, de feltettük azt a kérdést, hogy mit jelenítsünk meg a Mátrából. Tehát, hogy mi legyen az a közvetítő hívó szó, amiért a mi boráinkat levegyék, és akkor jöttek különböző ötletek, egyrészt termékcsaládokat kellett kialakítani, hogy egyértelműen a Mátrához köthető formavilágot jelenítsünk meg. Tehát amikor valaki egy dubic borra ránéz, akkor pontosan tudja, hogy én mit szeretnék közvetíteni a Mátrából. Mint említettem, 10 000 járnak a Mátrában túrázni, ezért ez egy egyenes út, ez egy túrajel. Tehát gyakorlatilag látszódik rajta, hogy egy egyenes út van, és akkor ugye jött a kedves fogyasztó, és akkor mondta, hogy oké, jó, de akkor ez hétfő, kedszerda, csütörtök, péntek, tehát bestandolta. Jött a következő fogyasztó, ez a rozén. Igen, jött a következő fogyasztó, és azt mondta, miért várjunk addig? 1 óra, 2 óra, 3 óra, 4 óra, 5 óra, tehát egy 5 óra alatt meg lehet inni. És akkor volt egy pár évvel ezelőtt egy finn férfi csapat jött a Forma 1-re, és hozzám jöttek le kóstolni, és akkor ezt elmeséltem nekik, miről beszélek. Egy perc, 2 perc, 3 perc, 4 perc, tehát egy kicsit sokkal gyorsabb forgás és sebességgel itták meg a bort. A másik borunk az a dülőszelektált 2 frankos, ugye a vörös borainknak a címke családja, az pedig a aljnövényzetben lévő letört szeder faágát jeleníti meg. De van olyan címkénk, hogy a 367 patakot, ami a Mátrában van, ugye az a félédes vörösborunkon van, túrajel van a csúcsra járó, 3 szög alakú túrajel, az aljnövényzetben a páfrájnak a formavilága, vagy a sástónak a sáslevele, tehát minden egyes címkénk tulajdonképpen valami módon köthető a Mátrához. És ezt valaki egyszer megjegyzi, vagy megtanulja, akkor biztos, hogy egyrészt ezek a formák, ezek abszolút, de hát marketing szempontból azt szokták mondani, hogy leugrik az asztalról, vagy a polcról, de tulajdonképpen megjegyezhető. Tehát amikor kóstolóra jönnek hozzánk, és ezt így szembesülnek velem, megtanulják, jó, hát én ezt láttam, de hát ezt nem tudtam, hogy ez ezt jelenti. Tehát a kódrendszert érdemes egyszer memorizálni, megtanulni, és akkor innentől kezdve már nyertünk van tulajdonképpen. Az elején hát kaptunk hideget, meleget. Tehát annyira formabontó volt ez a megjelenési címke, hogy hát volt olyan kóstoló, akit hát le nem venném a polcot, hogy néz ki. És amikor megjött 2018-ban a Red Dot Tavares nemzetközi design borversenyen a Red Dot díj, a filozófiájával együtt, amivel ugye beküldtük, ez egy verseny, beneveztünk, beküldtük és vártuk a eredményt, és mikor megjött a Red Dot díj, akkor azt mondtuk, jó van, akkor helyben vagyunk, akkor tulajdonképpen elérte a célját. Ez egy olyan nemzetközi design verseny, különböző kategóriák vannak, mert csomagolás kategóriában nyertük meg ezt a díjat. 24 nemzetközi design zsűri szavaz Amerikától Szingapúrig, és az ők együtt gondolkodásával és ítéletével együtt adják ki ezt a Red Dot díjat. Tulajdonképpen nagyon sok formatervező cég szeretné a Red Dot díjat nyerni, hát a mi címke családunk 2018-ban ezt megnyerte.
És ha már Red Dot, akkor bennem az a kérdés merült fel, hogy ugye ahogyan az egész borászat filozófiáját, stratégiáját átszövi az, hogy igenis meg kell mérettetni magunkat. Szerintem az átlag ember azt gondolja, hogy egy borászat mivel versenyezne, ha nem a borával. Ugye ez a Dubic borászatnál is így van, vagy tényleg hazai és nemzetközi borversenyeken is nagyon szép és kimagasló eredményeket érnek el. De hogyha a design Oscarjáról beszélünk, tehát a Red Dot díjról és versenyről, akkor ez egy borászatban gondolkodva hogyan történik, hogy először megalkotják a címkéket, kialakul egy család, és utána, ha ez nagyon jól sikerül, akkor elgondolkodnak azon, hogy milyen jó lenne ezt egyébként megmérettetni egy akár hazai vagy nemzetközi szinten is, vagy mert már azzal a céllal készülnek ezek a...
Most a címkékről beszélünk.
Címkékről, igen. Hogy ilyen szintű helytállásra képesek lennek.
Gyakorlatilag a boraink minősége az már előtte megméretésre kerültek. Tehát azokat tudtuk, hogy világszínvonalú borokat készítünk, és gyakorlatilag ez a 21. századi gondolkodásmód a internet világába, az informatika világába, hogy beleilleszthető legyen, és tulajdonképpen a formát, a megjelenést is utólag találtuk ki, tehát a termék azt tudtuk, hogy megvan, és jó, mert most volt kint a export őrünként egy nagy nemzetközi lengyelországi seregszemlén, és mondta, hogy egy szomelier tartotta ott megjelenő, ez egy hatalmas nagy seregszemle volt Varsóban, egy megjelenő borokról egy ilyen kóstolót, és a mi dűlőszelektáltól a szűzlingünk nyert. Tehát a termék az jó, de hogy mivel vonzom oda a szemet, és hogy mit rakok, tehát egyértelműen a jó, világszínvonalú jó termékhez kellett egy világszínvonalú jó címkét kitalálni. De természetesen azt így első szóra megítélni nem lehetett, ezért kellett megmérettetni, hogy el tudjuk mi is azt hinni, hogy egy jó terméket hoztunk, jó megjelenést hoztunk létre. És ha egy nemzetközi vagy egy világszínvonalú szakma teszi ezt, akkor az pláne egy nyerő történet. Azért az árójelben megjegyzem, hogy a kereskedőket messze magasan nem érdekli az, hogy milyen díjat nyert, vagy hogy néz ki az a címke. Mondhatnak példákat, vagy mondhatnak bármit a lecsót, ők elsősorban brandet értékesítenek sajnos a mai napig, bár most már azért egy kicsit a multiknál is előfordul, hogy legyen rajta egy plecsni, de ha én megnyertem egy nagy nemzetközi borversenyt, és ráragasztottam az addig elért eredményeket, egyszerűen körbe rögtek, hogy néz ki az a címke. Holott az egy mérvadó, hogy igenis az a bor ér annyit, hogy egy teljesen anonim versenyen benevezve, vagy akár egy 10-14 ezer nagy nemzetközi borversenyen, ha az én borom champion díjat nyer, akkor az valóban ér annyit, de itt Magyarországon még nem tudom érvényesíteni azt, hogy akkor most dupla áron fogom eladni, mert a kutyát se érdekli. Tehát elsősorban még a fogyasztó, ezt nem győzöm hangsúlyozni, brandet vásárol, tehát azok a borászatok, akik 30 évvel ezelőtt indultak, és mindig ott vannak, meg is megtanulták már az emberek a nevüket, mindenféleképpen ahhoz a borhoz fognak először hozzányúlni, és nem nagyon fognak kísérletezni, hogy akár olcsóbban is árérték arányban mit vegyünk le a polcról.
És mit lát ennek a megoldására? Tehát, hogy én arra gondolok, hogy most már azért jön be a fiatal borkedvelő generáció, jönnek be azok az érdeklődők, akiknek még esetleg nincs olyan széles tudásuk a borok világáról, de mondjuk azért kacérkodnának vele, de nem tudnak még túl sokat, esetleg van bennük egyfajta gát, hogy ők most elmennek egy borkóstolóra, akkor lehet, hogy ő ott nem tud annyit, nem tudja azokat a bizonyos szakszavakat, amiket ilyenkor azért sokszor lehet hallani, hogy erre milyen megoldás van, vagy mit lát, hogy ez hogyan alakul.
Ez nagyon jó ez a kérdés, mert ugye én 16 óta vagyok a Magyar Bor Akadémiának a tagja, és nagyon sokszor beszélgettünk arról, hogy felnőtt egy olyan generáció, ugye a rendszerváltás óta, akik nem igazán találkoztak a borral. Ez most lehet, hogy rosszul hangzik, de ez tényleg így van. Ugye az ikonikus borászatok, akik annak idején indultak, egy kicsit ilyen misztikus falat tettek a bor mellé, hogy még csak véletlenül se értse meg az a szerencsétlen fogyasztó, hogy miről szól a bor, holott az emberiség mellett, és Magyarországon is a szőlő és a bor az mindig ott van, mindig el szoktam mesélni az interneten lehetett olvasni, hogy Iránba 7000 éves borászatot találtak. Tehát ez mindig is ott volt, tehát gyakorlatilag nekem is az a tapasztalatom, hogy meg kell értetni, hogy amikor valaki egy pohár bort kér, akkor merjen kérni, hogy mit kér, meg kell tanulni. Nem olyan sok szőlőfajtával dolgozunk itt Magyarországon, tehát a borokat, amiket a polcon vannak, azokat meg lehet tanulni, meg lehet érteni, de kell venni a fáradtságot, és el kell menni olyan borkóstolókra, nem csak azért, hogy az asztal eláírjuk magunkat, hanem azért kell elmenni, hogy tanuljunk. Tehát, hogy merjünk kérdezni, de a fiatalok, ha elmennek egy társasággal, akkor már nem fogom égetni magam, hogy megkérdezem a borászat, hogy tessék mondani, ez hogy készült, hanem inkább akkor kér gin tonicot egy szórakozó helyen, mert az ugye azt nem kell különösen taglalni, de nem merik megkérdezni, mert az az olyan égő, hogy nem ismerem, nem tudom. Tehát az akadémiának is van most egy olyan kezdeményezés, hogy egyetemeken megszólaltatni a fiatalokat, vagy meg kell tanítani, de nálam is nagyon sok olyan fogyasztó jön, aki már, mit tudom én, úgy 20-30-40 borkóstolón is részt vett, és amikor én elmesélem, hogy tulajdonképpen mi az a bor, mit kell benne figyelni, milyen érzékszervre, hogy hat, hát ők ezt még sose hallották, tényleg, és akkor innentől kezdve már akkor így fogom keresni meg fogyasztani a bort, tehát meg kell tanítani, és itt van felelőssége a borászatoknak, hogy nem elég az, hogy csak kitöltjük a pohárba a bort, és akkor mondjuk, hogy milyen szép, meg a minden nap kimegyek a szőlőtőkébe, és beszélek a tőkével, mint az Istennel, hanem meg kell tanítani azt, hogy mit nézünk, az összes érzékszervünk részt vesz a borvizsgálatába, a szemünk, a szánk, a szaglásunk, ami nagyon fontos, tehát minden olyan, ami a gasztronómiában is amúgy használunk, csak nem beszélünk róla, és ha megértettük, megtanultuk, a bor technológiát is tulajdonképpen meg lehet érteni, és meg lehet tanulni, és akkor innentől kezdve mindig azt szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy a dobizborokat fogják levenni a polcról, de árérték arányban mindenki találja meg magának azt a borászatot, ami az ő ízlésvilágának a legmegfelelőbb. Természetesen a borász személyisége is nagyon fontos, de az ízvilág, ahogy azt a bort elkészíti az a borászat, és akkor onnan kell vásárolni. Gyakorlatilag ma Magyarországon egyrészt nagyon lecsökkent a szőlőterület, ez több mindennek a függvénye, de ami ma Magyarországon előállítódik, tehát körülbelül olyan 3,5-4 millió hektoliter bort készítünk Magyarországon, ez ugye az évjárattól függ, ezt mind Magyarországon lehetne értékesíteni, eladni, mert ez csak egy kis pösszenet a világ összbortermeléséhez képest. De ha nem tanítjuk meg, és nem értetjük meg a fiatal generációval a bor értékét, akkor óriási bajban leszünk.
Tehát valahol ez a misztikum működik, tehát most gondolok, hogy tudom, hogy felhúzódott a fal, de valahol van egy olyan értéke is, hogy igenis erről van mit tanulni, van róla beszélni való, hogy ezt egy gin tonicról nyilván nem tudjuk elmondani, és nincs is meg az igényünk arra.
Meg az egy, beteszem a gépbe, és akkor az annyi, de ez az évjárat, ez teljesen más. Tehát... Meg az az igazság, hogy annak idején főleg vidéken minden családnak volt szőlője, és készítettek bort. Én amikor 20 évvel ezelőtt ide a borvidékre kerültem, akkor nem értettem, hogy miért nem veszik meg a boromat, meg miért nem fogyasztják, és aztán eljöttem, hogy minden családban volt bor, a nagypapa borát itták, hát Istenem, ahogy éppen az évjárat adta, születtől születig, ahogy sikerült a bor, ugye ez ma már egy komoly borászati technológia, hogy mi dolgozunk, műszereket igénybe veszünk, minden olyan adottságot, amit a 21. század lehetőséget ad nekünk, és ők nem tudják a mai napig sem, hogy mi az igazi jó bor, mert hát a nagypapa borát itták, és az szörnyű volt. Tehát az büdös volt, ecetes volt, minden volt, az a bor, és amikor ezeket a borokat most megkóstolják, hát ez tényleg nagyon jó, és ráadásul gasztronómiában is nagyon jó lehet használni, és egy harmadik gasztronómiai élményt ad az ételitan összekóstolását. Tehát mindenféleképpen érdemes ezekre a fiatalokra is időt szánni, hogyha egyszer valaki elmegy egy borászatba, akkor igenis merjen kérdezni, és egy kicsit ismerje meg azt, hogy miről szól ma Magyarországon a szőlő és a borvilága.
Hogyha már borkóstoló és pincészet látogatás, akkor talán nagyon fontos az tényleg, hogy első kézből értesüljünk ezekről az információkról, hiszen egy ilyen borkóstoló során lehetőségünk van adott esetben bepillantani pincerendszerbe, megnézni, hogyan néz ki egy hordó, mit jelent az, hogy reduktív technológiával készített acéltartályban életre kelő bor, és talán leghitelesebb az, hogyha személyesen elmegyünk. Viszont abban is nagyon sok szerepe van talán a borbároknak, hogy aki még nem vette rá magát arra, hogy ellátogasson egy borvidékre vagy egy borászathoz, akkor adott esetben csak beül egy borbárba, kér egy sommelier segítséget, és akkor ott is már tud ismerkedni a borokkal. Mennyire fontos az, hogy ez az első találkozás, ez magyar borral történjen, és adott esetben ne például mondjuk egy spanyol, portugál vagy olasz étellel?
Ez is egy nagyon jó kérdés, vagy nagyon jó témát hozott fel, hogy tulajdonképpen azok az éttermek, vagy azok a borbárok, akik szomeliével dolgoznak, azoknak tulajdonképpen ez a szerepük, hogy közvetítsen a borászat és az adott hely közötti történetnél, vagy történetet. A szakképzett szomelier, az tulajdonképpen az összes bor, ami a készletben van, az pontosan tudja, hogy mi a belső értéke annak a bornak, és tudja javasolni, hogy a szomeliernek a lényege, hogy az ételhez javasoljon bort. Hogy ha arra a szomelére hagyatkozunk, akkor biztos, hogy jó választásra fogunk találkozni. Amikor egy fogyasztó elmegy egy borbárba, akkor nem minden esetben találkozik szakképzett kínálóval. És azok az éttermek, akik időt, pénzt, energiát nem sajnálnak és felvesznek egy szomeliért, mindenféleképpen jobban fognak járni. A fogyasztó valószínű, hogy meg fogja érteni, és meg fogja ismerni, hogy miről szól ma egy magyar bor. De nyitottnak kell lenni a fogyasztónak is, tehát, hogy ezt meg akarja érteni, vagy meg akarja ismerni, és hagyatkozik a szomeliére, hogy mit ajánl neki, vagy hogy mit kell megismerni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy amit én mondok, az az én ízlelésem, én véleményem, én tudom, hogy készül az a bor, de lehet, hogy ön teljesen mást érez benne, mint ízben, mint illatban, az se baj, de valami tehát az érzékszerve valamilyen hatást kell, hogy gyakoroljon, és ez egy jó hatás, tehát tiszta, egészséges jó bor, és egy kicsit itt áttérnék a reduktív technológiára is, mert ugye Magyarországon, amikor ezt elkezdték a reduktív technológiát bevezetni, akkor nekem is volt még 20 évvel ezelőtt olyan fogyasztóm, aki meglátta az acéltartályokat, és azt mondták, na akkor Isten áldásával, itt aztán olyan rossz borok vannak, hogy menjünk, és mondom, álljunk már, megálljon már, meghallgassa meg végig, és kóstol meg a borokat, és utána bocsánatot kér. Tehát a reduktív technológiáról azt kell tudni, hogy ez a 21. századi borászati technológia, ezt a németek találták ki 1960-ban, mégpedig azért, hogy semmiféle malőr ne történjen a bor erjedése során. Acéltartályba tették, oxigéntől elzárták, és folyamatosan mikroszkóp alatt figyelik egészen az erjedési folyamatot napi szinten, és a mikroszkóp az jelen van egészen a palackozásig is. Tehát ma már megkerülhetetlen az, hogy szép, tiszta, egészséges bor kerüljön a palacba, mert a fogyasztót nem lehet becsapni, nem lehet hibás, rossz bor betenni. Ugye a NIBIK az forgalomba hozatani engedélynél ezeket kiszűri, és csak olyan borokat lehet forgalomba hozni. De a reduktív technológiának ez a lényege, hogy ma már a nagy vörösboros borászok is a világban, meg Magyarországon is reduktívan erjesztik ki, és utána teszik be fahordóba érlelni. Tehát itt az erjedési folyamatnak a biztos, tiszta, egészséges kierjedését biztosítjuk a reduktív technológiával. Ez egy gyors feldolgozású tétel, ami 1-2-3 éven belül meg kell inni, de ez nem rossz, tehát ez nem negatív tulajdonképpen, hanem ezt is meg kell tanulni. Természetesen még fehérborban, még a magyar fogyasztó mindig az ászokhordóban érlelt ételeknél van, mert a nagytestű vörösborok világából neki egy reduktív technológiával készült bor nagyon könnyű, gyümölcsös, értelmezhetetlen, de ha megkóstol egy nagytestű barikordóban érlelt bort, akkor na igen, ez a fás, vaníliás, füstös íz. Ez igen, ez egy jó bor, és ezért, amit említettem előbb, hogy Varsóban is egy ilyen bor tetszett a legjobban, mert ezt várják a 13-14-15 alkoholos nagyvörösborok után, igen, ebbe benne van a test, de ez nem jelenti azt, hogy a reduktív technológiával készült boroknál nem lehet eredményeket elérni. Mint 2008-ban készítettünk egy hatalmas nagy házsemelőt, most ezt a bor beltartalmára mondom, reduktív technológiával, tehát bordot egyáltalán nem látott, és rengeteg nemzetközi versenyről hozott nekünk el nagyon szép eredményeket. Tehát ez nem azt jelenti, mindig az adott évjáratban, az adott szőlőből készült jó technológiával elkészített bor határozza meg, hogy milyen beltartalma van tulajdonképpen a tételnek.
És ha már a beltartalomról beszélünk, akkor a Dubik borászatnak azért jó pár tétele van, tehát hogy akár egy fóstoló során nem is lehet szerintem az összeset végig fóstolni, viszont pont amiatt, amit említett, hogy különböző helyeken kell ezeknek a boroknak helytállni, mást szólít meg, más a célja ezeknek a boroknak, borcsaládokat is fel kell építeni, hogy ez a Dubic borászatnál hogyan néz ki?
A legtöbbet készítjük el a Mátra sorozatból, ott fehér, rozé és mörös bor is jelen van. Ezek főleg a multikban jelennek meg. Árérték arányban ezeken a helyeken találkoznak a fogyasztók a legtöbb termékünkkel. Természetesen nem minden termék van ott, de azért a nagy része azért az ott megtalálható. A következő termékcsalád az a régen 1014-nek mondtuk, most prémium kategóriának, mert nem nagyon tudott a fogyasztó mit kezdeni az 1014-el. Ugye ez a kékestető magassága, gondoltuk, hogy az a Mátrához köthető világ, sokan nem is tudták meghatározni, amikor elkezdtük ezt használni, hogy ja, tényleg, én még 1015-nek tanultam, tehát nem tud vele mit kezdeni, nem akar tovább gondolkodni, tehát úristen, akkor is, akkor mi volt irányítószám, vagy mi van? Tehát ezért rájöttünk arra, hogy ez egy prémium kategóriás termékcsaládunk, ez főleg szállodákban, éttermekben jelenik meg, hozamkorlátozással is készül, itt már megjelenik a barikordó érleni, és ezekből 5-6 ezer palackot készítünk, és 2017-ben kérte meg a Mátrai Borvidék Brüsszeltől a dűlőszelektárt és a superior kategóriát. Kevés bort készült a Mátrában, 17 óta körülbelül 10 bor se kapott ilyen minősítést. Ez egy nagyon szigorú rendszabály szerint dolgozik, hegybíró ellenőrzésével, születidőpont ellenőrzéssel, tehát egy komoly adminisztráció csomag is van mögötte. Ebből nekünk két tételünk van. Ezek mögé sorakozik be tulajdonképpen a másik két termékcsalád, de tulajdonképpen elérte a célját a dűlőszelektár tételeink is, ami a Sárhegy, ugye ez egy ikonikus hegy a Mátrában, 500 méter magas hegy, vulkáni összetett, tehát vulkáni hegy, andezit kövek vannak, hatalmas nagy kövek zúdulnak le az eső hatására a hegy lábához, amit vissza kell ordani, régen puttonyokba hordták vissza a nagy öregek, tehát ez egy ikonikus hegy, de viszont ami bor készül belőle, az olasz rizlingünk, meg a két lankos, az erről szól a Mátra, tehát ha valaki megkóstolja ezt a két bort, főleg az olasz rizlinget, akkor pontosan képet fog arról kapni, hogy milyen ízvilága van, milyen mikroklímája van, és hogy milyen ez a mátrai bor tulajdonképpen. Ugye régen is az abassári olasz rizling volt egy ilyen ikonikus bor volt, ez ma is azt mondom, a mi borászatunknak is az egyik meghatározott étel az olasz rizling.
Nehéz, de talán a pandémia időszakára csak annyiban térnék ki, hogy a Dubic borászat volt a fennálló helyzet, ugye, hogy nem tudtunk vendégeket fogadni, nem utazhattak az emberek, akik első körben reagáltak arra, hogy akkor mi legyen a borkóstolókkal. és az online borkóstolók itt teret is nyertek, illetve ha már csomagolás és palack, akkor kijöttek egy ilyen egész picike mini palack sorozattal, ami nem egészen 2 decis borokat tartalmazott, és az a kérdésem, hogy most így pár évvel ezután az időszak után mit látnak, hogy van még tere az online borkóstolónak, vagy teljesen visszatértünk már a személyes találkozásra?
Pandémia, ugye minket is ugyanolyan felkészületlenül ért ez az egész történet, mint általában, tehát mint a világot. Nekünk egy szerencsénk volt, hogy mi 90%-ban mai napig is a multikba szállítók, azok meg nem zártak be. De amikor a marketing csapat részéről volt egy ilyen felkérés, hogy akkor online borkóstoló, hát én ezért nem a mostani generációhoz tartozom, de meg kellett tanulni, tehát le kellett ülni, meg kellett nézni, hogy mi van a környezetemben, hogy mi látszódhat, és amikor 100 emberrel szembe ülök, és a 100 ember figyel, ugye én nem érzékelem csak a kérdésekből, meg aki ugye becsatlakozott, és meg kell mondjam, hogy nagyon-nagyon jól működött, nagyon-nagyon jól működött, hisz vállalatok, cégek, magánszemélyek, baráti társaságok együtt ülve, vagy külön-külön, de ugye monitor előtt ülve, és sokszor megkérdeztem, és amikor meséltem, hogy online borkost, ez hogy, hát úgy, hogy kiküldtük a bort, sőt, utólag találkoztam olyan kedves fogyasztóval is, aki azt mondta, hogy nekik ez nagyon, nagyon emlékezetes marad, mert nekik 0,75-ös borokat vittek el, 6 darabot, és ők bizony megitták a kóstolás végére. Ugye ezt a 0,1875-ös kis üveget elsősorban szállodai minibárokban találtuk ki, de amikor bejött ez a online, akkor ilyen csomagokat küldtünk ki mondjuk 100 helyre, és majdnem 2 deci, tehát ezek nagyon-nagyon jól működtek. Kicsit beloptuk a lakásokba tulajdonképpen a bornak a fogalmát, meg hogy lehet kultúráltan, jó körülmények között, akár a családkörben is bort fogyasztani. Vannak még felkérések, de inkább már az akkor megtapasztalt borkóstolói élményt szeretnék a valóságba is megkóstolni, és jönnek el borkóstolóra.
És hogyha arról beszélgettünk egy picit, hogy a borász, illetve a borászatoknak a világa, az azért alapvetően egy férfiak által dominált ágazat. Hogyan lehet, és sok mindenben, tehát amik itt elhangzottak, nagyon sok mindenben azért én azt látom, hogy a borászat élen jár, tehát az, hogy mondjuk egy termelő folyamatok és az üzletvezetés, illetve a marketing kéz a kézben jár. Ez azt gondolom, hogy nagyon előremutató és inspiráló lehet több borászat számára, még ha nem is ekkora méretben, de akár ezt egészen piciben is lehet művelni és nagyon szép eredményeket elérni. Miben más egy picit az, hogyha női kézben van egy borászat irányítása?
Amikor én bekerültem ebbe a férfi világba gyakorlatilag, akkor először csak figyeltek tulajdonképpen, hogy mit szeretnék, mit fogok én itt létrehozni. És aztán teltek az évek, és aztán rájöttek arra, borvidéken is, meg a borágazatba is, hogy én ezt hosszú távra terveztem. Tehát próbáltam megfelelő stílusba, hangnembe kommunikálni, és nagyon fontos a borágazatban dolgozó férfiakkal, és nagyon hamar rá kellett jönniük arra, hogy a letett munkának, amit az asztalra leteszünk, annak értéke van. Csak egy példát szeretnék mondani, 2-szer nyertük meg a termékünkkel a Magyar Tudományos Akadémiának a legfelső kategóriás fehér borát, ugyanazzal a borral egymás után 2 évben, és akkor volt a díjátadás, akkor az egyik borász, a Pleferi, oda jött, és azt mondta, jaj, könnyű neked, Ági, mert te nő vagy. Mondom, figyelj, Feri, nem én versenyeztem, hanem a borom versenyzett, de elismerik, tehát elismerik a letett munkát. Van különben elég nagyon, inkább azt mondom, hogy női borászok, tehát akik ugyanúgy fontosnak tartják, szeretni kell ezt a szakmát, de ugyanúgy el kell végezni a munkát. Tehát ugyanúgy a szőlőbe, a borkészítésbe, a marketingbe, tehát ott kell lenni, és tulajdonképpen egyre többen jelenünk meg a borágazatban ők. Egy kicsit azt mondom, hogy érzékszervileg egy kicsit másképpen állunk hozzá. Tehát esztétikailag is, ugye nem mindegy, hogy van becsomagolva, vagy ugye mi van, ízlelésbe is, ugye főzünk, tehát abszolút de kifinomult ízvilágunk van, és egy kis kedvességgel jobban elhihetőbbé tudjuk tenni azt a terméket, amit kínálunk, mint mondjuk egy férfi borász, tehát ez a női kecsesség, a női illat, tehát minden, ami a borról szól, ezt mind ugye bele tudjuk varázsolni, és elhiszik nekünk. Tehát ebből a szempontból könnyű nekünk. A fizikai munka az, ami hát gumicsöveket nem igazán szeretnénk húzogatni, de egyre többen jelennek meg azért a szakmában. Borvidékekről is tudnék majdnem mindenhol női borász mondani.
Ez egy igazán jó hír.
Abszolút, de. Abszolút.
Ennek van egy bája, hogy
így van.
És teljesen más hangulat.
Így van. Jobban odafigyelnek. Nem ilyen. Tehát sokszor, amikor tartom a borkóstolót, és fogadom a vendégeket a borászat kapujában, és látom az arcokon, hogy ez lesz borkóstoló, mit akar ez a nő? És akkor bemutatkozok, és mondom, hogy ügyvezető vagyok, meg tulajdonos. Na, tulajdonosra már egy kicsit akkor olyan rossz nem lesz, és a végén pedig tényleg úgy válunk el, hát ők nem is gondolták volna. Tehát elhitettem velük azt, hogy igenis, amit mi előállítunk, azt nagyon komolyan gondoljuk. Ugye nem említettem, de 100 hektár saját szőlőterületünk van a borvidéken, aminek a művelése, kezelése és születtelése, és ugye az alapanyag előállítása, azért az nagyon-nagyon sok munka, idő, pénz. Ha még azt elmesélni, hogy mennyibe kerül egy hektár szőlő megművelése, akkor bizony egy kis rá csodálkozás, hogy úristen, ez ilyen sokba kerül, és hogy tényleg ez valóban. Tehát nagyon sokan úgy gondolják, most ugye nincs boros pohár a kezemben, de tulajdonképpen nagyon sokan azt gondolják, hogy csak egy boros poharat kaphatnék egy kis vízzel, vagy nem vízem.
Még bor is kerül el.
Nem kell bor, majd ezt így itt lent, töltjük vele, jó? Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy amikor a borászodát kóstoltatni, akkor szépen fölöltözve, nyakkendő öltön, szépen kiillatosítva, és akkor, hogy ez a borágazat. Nem, ez csak a vége. Tehát ez már a végtermék, ugye el kell adni, de ebbe rengeteg munka van, egészen a szőlő műveléstől, a készítésig, a palackozásig, tehát ezbe tulajdonképpen 365 napos kőkemény munka van nagyon sok embernek. Ezt úgy időnként elfelejtik, tehát ez nem egy sör, mondjuk abban is azért sok munka van, de ez minden évben más-más tud mutatni, hisz más az évjárati adottság, más a kihívás a mezőgazdaságban, más a napsütéses órás száma, az eső mennyisége, a szüreti időszak, az asszály, tehát a mezőgazdaságban abszolút de ki vagyunk szolgáltatva, és amikor sikerül egy nagyon szép terméket a pohárba tenni, akkor mi is nagyon büszkék vagyunk, meg nagyon jól érezzük magunkat, de hát a termelő csak ezt látja a végén, de előtte rengeteg, de rengeteg tényező van, és nagyon sok minden van ebben az egy pohár borban.
És ezt érdemes megtanulni, hogy mi az a sok-sok-sok minden, és az az alázat és elhivatottság, ami a nap végén a borkedvelő poharába kerül. Beszéltünk sztereotípiákról. Létezik ez a borok tekintetében, és gondolok itt arra, hogy például egy férfi ember, mikor leül egy asztalhoz, és mondjuk kikér egy nagyon üde, nagyon friss, akár legyen az írsai olivér tétel, akkor vajon megszületik valakiben, vagy megszülethet valakiben egy olyan ellenérzés, hogy hát de hát egy nagy testes vörös bort kellett volna, hogy kérje, vagy nem erre számítottunk, hogy ezt választja?
Nagyon érdekes a fogyasztói társadalom, hogy ki milyen bort szeretne. És pont örülök, hogy pont említette az Éjsei Olivért, ezt 1930-ban Kocsis Pál úr csemege szőlőnek nemesítette ki. Tehát köze nem volt a borhoz, nem borszőlő, tehát a beltartalma az is a ligérnek, az körülbelül azt is éri, tehát könnyű, gyümölcsös, olyan nagyon sokat nem kell gondolkodni, ugye a nyakaspincészet csinált egy olyan brendet neki 10-15 évvel ezelőtt, meg a pálinka fűzők felett, és olyan nagy beltartalma nincs, tehát a kereskedők használják jól, szürettől szürettig meg kell inni, mert addigra már az, amiért szeretjük a parfümösséget, különösebben nem kell belefoglalkozni, jól esik, kedves, és mindig azt vártuk, hogy na de hát Érsai Olivier, hát itt van egy olasz rizling, egy chardonnay, egy sauvignon blanc, egy házlevelű, a hungárikumot mondunk, ez miért még mindig, ott van, még mindig a fehérboruk kapujában áll a mai napig, sőt, a kereskedők kötelezték az összes borászatot, vörösboros borászatot is, hogy tessék Érsai Olivier készíteni, mert az ma a legjobban eladható, mi is ebből adunk el a legtöbbet, de sokkal többet ér szakmailag, egy igazi nagy olasz rizling, házlevelű, tehát itt most mondhatnám a szőlőfajtákat, de brendet építettek neki, ezzel találkozott, ez volt az első olyan fehér bor, amit megtanult a fogyasztó, és ezt fogyasztja gyakorlatilag, és inkább én itt egy kicsit az édesborra mennék rá, tehát nem is az írsaira, hogy ki mit fogyaszt, hanem nekünk van egy nagyon szép tramini édesborunk, tehát a prémium kategóriában, nagyon szépen elkészített rózsaillatú, ugye a tramini megfelelő cukor tartalommal, tehát 6-65 g cukortartalma van, nagyon jó savházszartása van, és amikor én ezt bekínálom, ugye a szocializmus után a rendszerváltásnál nagyon sok borászat azt mondja, hogy édesbor nincs. És ha valaki azt mondja, hogy édesbor, akkor egy fesztiválon odaáll a stand elé, tessék mondani, édesvörös van, és akkor mondják, na húzzon innen, mit képzel ma, milyen borkultúrája van magának, édesbor. Ugye mosolyog, tehát ugyanez, hogy az olyan cikke egy társaságban azt mondani, hogy pedig én az édesbort szeretem, hát mi? Hát de hogy, mennyire tanul meg? És mikor én ezt így elmesélem és bekínálom a traminit, de mondom, nem kell meginni, ha tényleg nem tetszik, és tényleg nem jó, csak kóstolja meg technológiailag, hogy milyen ez a bor, és akkor na jó, nagy pufog vagy, de amikor azt mondom, hogy édesbor, akkor lehet látni a férfiak arcán, hogy úristen, hát ez milyen bort akar nekem adni, és a végén, borkóstoló után, amikor lehet vásárolni, kik az elsők, akik ott állnak, a férfiak, és azt mondják, nem nekem lesz, a feleségemnek, az anyósomnak és az édesanyámnak. Tehát nem merik bevallani azt, hogy igenis ez egy jól elkészített. És gondoljunk bele, hogy a desszertborokhoz, régen ugye aszút kínáltunk, de hát azért az elég drága ma már, vagy késő szüretelésű, vagy jégbor lehet édesbor, és nincs igazán jó desszertborok. Tehát a vörösborban ugye a Tumerereknek a tréfléje van mindenhol, nem is nagyon tudok más édesvörös bort, de fehérborban nem nagyon jelennek meg a borászatok, mert hát az miért? Mert mocerás, tehát minden bor száraz verjed ki, vagy pedig leállítom az erjedést, marad maradék cukor, de ugye azt ritkán tudom elérni, és mossürítvénnyel engedi meg a bortörvény, hogy az édesítést, azt meg kell vásárolni. Ja, ugye egy mossürítvény az, direkt nem mondtam összegeket, de az dupla annyi, mint egy liter bor, és arra nem ruháznak be, meg nem veszik meg, hanem azt mondják, szígyen magad, mert nincs édesbor. Tehát ez a megcsúfolás a holott, nekünk van egy kis borszaküzletünk a városban, 7-szer annyi fél édesbort adok el, mint az összes szárazbort. Tehát igenis a fogyasztóknak a ízlelés világában ott van az édes íz. Mivel szerezi be a magyar ember az étkezést? Beszerttel. Tehát igenis igényli az édesbornak a jelenlétét. Csak hát azt tanítottuk meg a fogyasztónak, hogy szégyeld magad, ha édesbort kérsz. Holott nem is tudom, hogy hány édesbor van szerintem. Egy, hogy belézek. Pedig ugyanúgy szőlőből és bor, csak jobban eladható a mai világ is.
Akkor lehet, hogy ez egy olyan elgondolás, ami körbejár, mert hogy nekem a fejemben az van, amit említett is, hogy aki most itt erre a világra, akkor ne legyen olyan száraz, ne legyen olyan nagyon karakteres, inkább legyen édes, behézelgő és könnyű fogyasztható. Majd aztán az ember megtesz egy óriási utat, amíg felfedezi a borokat, és lehet, hogy a végén visszatér az édes borokhoz, úgyhogy ebben semmilyen szégyelni való nincsen. Fogyasszunk akkor édes bort is.
Ugyanúgy, persze, csak kevés van a piacon. Kevés édes bor van a piacon. Ezt azért hozzáteszem.
Hát, hogyha a fogyasztók ösztönzik a borászatokat, hogy legyen, akkor ez is teret tud nyerni magának. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, számtalan téma van, amiről még tudnék kérdezni, és tudnánk továbbiakban beszélgetni, de reméljük, hogy majd egy következő alkalommal megtanuljuk azt is, hogy mi van egy boros címkének a hátoldalán, és mit kell néznünk rajta. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és beszélhettem ezekről a dolgokról, és akkor várom a következő meghívást is.
Köszönjük.
A beszélgetés helyszínét a Field the Winebox biztosította. Hallgass bele a következő részbe.
A gazdaságnak a nevelet végül is látva, hogy gazdaság ugye úgy hangzik egész pontosan, amíg, hogy barnai, csak azért is. És ez egy kicsit több fajta üzenek is bevacsomagol. Az egyik az egy fricska a környezetnek, meg ez a dafke csak azért is.
Ilyen dacos.
Dacos, igen. Hát milyen, igen. Ez csak így lehetett honokan fejjel a falnak menve eddig eljuttatni, ahol eljutottunk, mert hogy mindenki azt mondta, hogy nem vagyok képeszűek. Tehát mások nagy menő borvidékeken kínlódnak, meg megszüntetik, beszüntetik a működésüket, elhagyják a területeket. Miért pont ti nektek menne ez? Ezt nem tudjuk, hogy megy-e, illetve tudjuk, hogy megy. Az első borkóstolóink egyikén volt annak egy társaság, ahogy leültek, rögtön az egyik úr azzal kezdte, hogy na csak azért, hogy tudjad, minden borban kell, hogy legyen sztori, mert ha van a borban sztori, akkor ezt a bort fel lehet adni. És még 9 hónap után is még a zavaros jobban ízlett, mint a letisztult bort. Úgy döntöttünk egy bátor húzásról, hogy ezt így zavarosan fogjuk lepalackozni.
Ha tetszett az adás, várunk vissza a következő héten is. A műsor az Országos Sportúra készítette.